Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Foglaljunk el helyünket, testvéreim, és a 328. énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük el végig. Jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzá térni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megemlékezhetünk a te születésed napjáról ebben az évben is, itt a gyülekezet közösségében is, nem csak otthonainkban, nem csak szívünkben. Köszönjük néked, hogy téged dicsérhetünk énekszóval is, és az imádság szavával is. Téged, aki örökké való Isten vagy, aki eljöttél erre a földre emberi formát véve föl, hogy itt elvégezd a megváltásnak a munkáját, és megszerez nekünk bűnösöknek azt, amit magunknak soha nem tudunk megszerezni, a bűnbocsánatot, az Istennel való közösséget, az örök életet, az üdvösséget. Köszönjük néked, hogy te tetted ezeket áldozatoddal, ingyen való ajándékokká. És köszönjük néked, hogy miután meghaltál és elvégezted a nagy művet, föltámadtál és ma is élsz. És köszönjük néked, hogy bár nem látunk most még testi szemünkkel, de ünnepelhetünk téged és dicsőíthetünk, mint megváltónkat, és mint szabadítónkat, és mint urunkat, a mindenség szuverén királyát. Kérünk most téged arról, hogy szólj hozzánk a Biblián keresztül. Add, hogy elérje a szavad a szívünket, megvilágosítson bennünket, és lehessünk minnyájan benned örvendező, téged követő, a világosságban járó emberek. Kérünk, áld meg mai együttlétünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 8. részéből olvasom, a 8. rész 12. verséből. János evangélium a 8. része 12. versében ezt olvassuk. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, tegnap láttuk, hogy a pásztor emberek az angyali híradás nyomán elindultak, és el is értek a názáreti Jézushoz, akinél nézve tudták, hogy ő az üdvözítő, aki helyrehoz mindent. Tudjuk, hogy milyen sokan próbálták megfesteni azt a jelenetet, amikor a pásztorok odaértek Jézushoz, és ott leborultak előtte. Az egyik legszebb kép, amit próbáltam rátetetni erre a papírra, amit a bejáratnál kaptatok, az Rembrandtnak a festménye, a pásztorok imádása ez a címe. Nem nagyon látszik a nyomtatott példányokon, de esetleg otthon az interneten majd nézzétek meg, mert nagyon szép kép. Nekem legalábbis nagyon tetszik. És az a sajátosság ennek a képnek, hogy nem a kisbabára vetődik valahonnan valami fény, hanem a kisbabából jön a fény, és ő világítja meg a körülötte lévőknek az arcát, az életét. Nyilvánvalóan azt akarta kifejezni ez a bibliás németalföldi festő, hogy aki megszületett, az a valaki a világnak a világossága. Akit megígért a próféta, amikor azt mondta, hogy majd eljön az idő, és fény ragyog fel felettünk. Fény ragyog reánk. Hát itt van betlehemi jászolban az a gyermek, aki a világ világossága. Később ő maga is a jeruzsálemi templomban, az asszonyok udvarában vitatkozott a zsidó vezetőkkel, odakalózolt bennünket János evangéliumának a 8. része, és ott az asszonyok udvarában azt mondta a vita során, hogy én vagyok a világ világossága. Ennek ott és akkor az adott még nagyobb jelentőséget, hogy az asszonyok udvarában állt két hatalmas nagy kandeláber. Ezek 65 liter olajat tartalmaztak egyenként, és eljött az idő, akkor ezeket meggyújtották. És olyan hatalmas lánggal égtek ezek, hogy hát nem csak a templom teret világították, hanem az asszonyok udvarát, hanem még azon túl is a zsidók úgy emlékeztek rá, hogy bevilágítja az egész Jeruzsálemet, az a két hatalmas olajfákja. És amikor ott lehet, éppen abban a pillanatban gyújtották meg ezeket a kandellábereket, amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Ezek a hatalmas kandelláberek itt a háta mögött megvilágítják a templomot, lehet még Jeruzsálemet is valamennyire felderítik, de én az egész világnak vagyok a világossága, az egész emberiségnek adattam világosságul. Én több vagyok, mint ezek. Jézus Krisztusnak erről a fényéről, erről a dicsőségéről, erről szeretnék egy kicsit közöttetek beszélni. Először is a világosságnak a hatásáról. Mire jó a fény? Biztosan nagyon sok mindenre jó, de most én elsősorban arra a funkciójára gondolok, hogy elűzi a sötétséget, és feltárja a valóságot. Feltárja a valóságot. Gondoljátok meg, hogy bemegyünk egy szobába, sötét van, nem látjuk, hogy mi van ott, fölkapcsoljuk a villanyt, azonnal látjuk, hogy mi van ott. Megyünk a sötét erdőben, és ha van lámpánk, bekapcsoljuk, nem megyünk neki valaminek, nem esünk bele valami szakadékba. Ha nincs lámpánk, akkor az ember nem is tudja, hogy mit csináljon pontosan. Azt se tudja, hogy hol van, mi van előtte, mi van mellette. Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus, amikor arra gondolt, azt mondta, hogy ő a világ világosság, akkor arra gondolt, hogy ő az, aki a sötétségben tapogatozó emberek szívéből, lelkéből elűzi a sötétséget, és feltárja előttük a valóságot. És képesekké válnak az emberek eligazodni a valóságban, a való világban. Jézus nélkül ugyanis a valóságnak, amiben mi mozgunk, élünk és vagyunk, csak nagyon-nagyon kis részét, nagyon-nagyon kis százalékát érzékeljük. Olyanok vagyunk, mintha egy sötét szobában lennénk, ahova tulajdonképpen nem szűrődik be fény. Bár a szemünk egy kicsit meg tudja szokni a sötétséget, valójában alig ha látunk bármit, inkább csak sejtjük, hogy egyáltalán hol vagyunk, vagy mi vesz körül. Megpróbálunk botorkálni, tapogatózva feltárni magunk körül a valóságot, a tényeket, de hát eléggé korlátozottan tudjuk ezt megtenni. Kicsit úgy érezhetjük magunkat néha, mint a Edgar Allan Poe-nak a vérfagyasztó novellájában, amikor bezárnak egy embert egy szobába, és a szoba falai egyre inkább kezdenek összemenni, és terelik őt a szobának a közepe felé, ahol egy kút van, és a kútban pedig ilyen kaszák állnak fölfelé, és sötétség van. És az ember egy idő után érzékel, hogy egyre szűkebb a hely, és egyre inkább szorul, és akkor észrevesz, hogy ott a semmi van a lábánál. És aztán kitapogatja, hogy ott egy kút van, és aztán lenyúl, és megérzi a kaszáknak a hegyét. Elég vérfagyasztó novella. Tehát sokszor talán így vagyunk, hogy ott vagyunk valahol, de tapogatózva se nagyon tudjuk, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, és mi vár rejánk. Tehát az Úr Jézus valami nagyon egyszerű és közérthető módon akarta kifejezni ezúttal is, hogy ő az, aki elűzi a lélekből, a lélekről a sötétséget, és feltárja az emberek előtt a valóságot, a maga tanításaival, a maga szavaival. Megmutatja az embereknek, hogy milyenek vagytok ti, emberek. Kik vagytok ti tulajdonképpen, hogy hol vagytok, hogy mire van szükségetek, hogyan kell mozognotok ebben a világban. Amikor Jézus Krisztus testvéreim így a világ világosságának nevezi magát, az emberiség világosságának, akkor ebben érezzétek benne, és halljátok benne azt, hogy ő valóban az emberiség világossága. Ő az embereknek adatot, nem csak a zsidóknak a világossága, hanem a nem zsidóknak is. Nekünk is, magyaroknak ő a világosság. Benne van az Úr Jézus szavában az is, hogy ő nem csak tegnap volt a világ világossága, hanem örökké az. Ő az örökké való világosság. Amikor mondják ezt, hogy az örök világosság fényeskedjen valakinek, akkor erre gondolnak az emberek. Az örök világosság az maga Isten. Jézus Krisztus az örök világosság, mint Isten fia. Ő nem csak tegnap volt, az ma is, az holnap is az lesz, és öröktől fogva mindörökké az lesz. Ő a mi világosságunk is. Ma is a mi világosságunk. Az Úr Jézusnak a szavában még az is benne remek, hogy csak egyedül ő a világ világosság, hogy nincs más rajta kívül. Nem találunk senkit sehol, egyedül ő az, aki elűzi a sötétséget a szívből, a lélekből, az életből, és megvilágosítja az ember lelkét, értelmét, gondolatait, az egész életét. Egyedül ő az. Tehát azt gondolom, testvéreim, hogyha így egy kicsit gondolkozni kezdünk erről, akkor rájövünk, hogy nekünk kell ez a fény. Kell ez a teremtetlen fény, az ortodox teológiában így nevezték, a teremtetlen fény, Jézusnak a fénye. Mert ez a teremtetlen fény, ez Istennek magának a dicsősége. És erre nekünk szükségünk van. Ezt a világosságot a második pontban egy kicsit még jobban körüljárnám. Aznak azt a címet adtam, hogy a világosságnak a forrása. János evangéliumának a legelején olvassuk azt, hogy az Úr Jézus az ige, és az ige az embereknek a világossága. És eljött ez a világosság, az ige világossága, eljött ebbe a világba, és megvilágosít mindent. Azt hiszem, testvérek, hogy Jézusban ezt a világosságot látni, a szavában, a tanításában ezt a világosságot meglátni, már ez is tulajdonképpen egy óriási nagy lépés előre. Mert az ember magától nem is látja ezt, hogy Jézus tényleg a világ világossága, az én személyes életemben is a világosság forrása. Nem látjuk egyszerűen. Azt mondja az írás, hogy a te világosságod által látunk világosságot. Hogy kell, hogy ő világosítson meg bennünket, testvérek, hogy egyáltalán észrevegyük, hogy ő a világosság. Ő azonban egy alkalmas személy arra, hogy megismertesse velünk a valóságot. Azért alkalmas személy, mert ő alkotta az egész valóságot. Azt mondja az írás, hogy semmi nem lett a világba, amit ne ő teremtett volna, minden általa lett. Tehát aki alkotta ezt a mindenséget, ismeri minden zegét, zugát, minden titkát, minden mozdalatát, ez a valaki meg tudja velünk ismertetni. Fel tudja előttünk tárni a valóságot. Nem tudom, ki emlékszik rá, de évekkel ezelőtt volt itt Szabó András festőművész triptihonja a templomban, még a régi templomunkban volt kiállítva, és az András testvérünk itten bemutatta ezt a képet. És az egyes kis részleteiről mindenről elbeszélte, hogy mit akart azzal kifejezni. És ez a legjobb, amikor a maga a művész, aki alkotta, az mondja el, hogy mi az, amit látunk. És ugyanígy vagyunk a világosságával is. Jézus alkotta a világot, az egész mindenséget, benne minket is. Hát csak el tudja nekünk magyarázni, hogy mit alkotott, csak meg tudja előttünk világítani a valóságot, meg tudja velünk értetni, hogy milyen ez a világ, benne milyenek vagyunk mi, és a többi kérdés, amire még majd később kicsit kitérek. Olyan csodálatos ez, hogy Jézusban, testvéreim, itt járt köztünk a világ alkotója is, aki ismeri a valóságot, a való valóságot, az igaz igazságot, és meg tudja nekünk ezt mutatni, fel tudja tárni. Persze most mondhatja valaki, hogy de hát most Jézus nincs itt köztünk. Személyesen nincs itt köztünk, de testvérek, ő az ige, ahogy mondtam az előbb. Az ige. Nekünk Jézus itt van az igében, az írott igében, a Bibliában. Itt ragyog ránk az ő fénye, az ő világossága. Amikor valaki kezébe veszi a Bibliát, és elkezdi olvasni, eljön ide a templomba, és itt is olvassuk, és magyarázni kezdjük, akkor a legoptimálisabb esetben ránk ragyog a világ világossága az igén keresztül, az ige információin keresztül. Most még a nap is kisütött. De a napnál fényesebb világosság ragyog ránk az igéből. Az igéből, az írott igéből, és még itt a Szentlélekre is hadd utaljak, mert a Szentlélek nem csak ihlette a Bibliának a szerzőit, hogy azok Isten szavát, Krisztus szavát írják le, hanem ő az, aki előttünk is megvilágosíthatja jobban az Isten igéjét, aki érthetővé, világosabbá teszi számunkra. Nagyon, nagyon fontos itt megértenünk tehát, hogy a világosság az fölragyog a sötétségben, ebben a világban. És ez a világosság maga Jézus, aki számunkra az igében ragyog föl. Az igében ragyog föl, és elűzi a mi szívünkből, az értelmünkből, a gondolkodásunkból is a sötétséget. Na most ezzel kapcsolatban még fölötlött bennem az a gondolat, hogy az embernek azért van esze, ahogy tudjuk. és az értelem világánál vizsgáljuk mi a körülöttünk élő valóságot. Vizsgáljuk. Hát a természettudósok azok tudnak erről beszélni, de mindenki tulajdonképpen azért gondolkozunk a világról, amiben élünk, meg magunkról is. Gondolkozunk, testvérek, de hát mire jutunk? Mire jutunk? Nagyon szeretnénk megfejteni azért a valóságot magunk körül, és még az érzékszerveinket is próbáljuk valahogy ugye kicsit kitágítani. Már mondjuk, hogy a szemünkkel ellátunk valameddig, de csinálunk egy távcsövet, egy technikai eszközt, hogy még messzebb lássunk. És még nem tudom, még milyen szuper távcsövet csinálunk, hogy még messzebb lássunk a világ mindenségbe. Vagy látunk apró dolgokat is, de hogy még apróbbakat lássunk. Kitaláltuk a mikroszkópot, hogy még mélyebben hatolhassunk bele a valóságnak a titkaiba, és ismerhessük meg. Az ember minden megtesz, testvéreim, ne haragudjatok már. Minden megteszünk, hogy megismerjük a valóságot, testvéreim, csak éppen hát egy darabig el tudunk menni, aztán beleütközünk a határainkba. Beleütközünk a határainkba, és úgy érezzük, hogy tovább kéne valahogy menni. De olyan az, mint a vörös határa a csillagászoknak, hogy egy darabig el tudunk hatolni, aztán ott egyszer csak megáll a tudományunk. Sejtjük, talán van mögötte is valami, hogy micsoda, azt már nem tudjuk. Lehet, hogy önmagunkba ütközünk, ahogy kifejezik egyes művészek, egy filmet láttam, amiben ezt akarták kifejezni, visszaérkezünk saját magunkhoz. De hát ezek csak fantázia termékei. Lehet fantáziálni, és az is egy érdekes dolog, tudunk elképzelni dolgokat, de hát azok csak képzeletünkben léteznek. Na most, testvérek, itt gondolom, hogy azért az embernek szüksége van, mindnyájunknak szüksége van arra, hogy valaki jöjjön, aki mégis beavat minket ennek a valóságnak, amiben élünk, aminek mi is egyik része vagyunk, a mélyébe, a legmélyebb titkaiba. És itt jön be a számomra Jézus a képbe. Mert ő, aki megjelenik ebbe a világba, és elkezd tanítani, és minket is itt a Biblia által tanít, ő nem a vörös határig vezet. Ő sokkal mélyebbre vezet minket. Ha magunkra nézünk a tükörbe, akkor látunk egy embert. És elkezdünk magunkról gondolkozni. Mit gondolunk magunkról, testvérek? Mit gondolunk? A legtöbb ember azt gondolja magáról, ő egy állat. Ő egy magasrendű állat. Azt mondja az evolúció elmélet, te egy magasrendű állat vagy. Te egy állat vagy. Te a mechanikus világkép szerint te egy gépezet vagy. Egy egyszerű gépezet. Egy kémiai, egy fizikai gép. Akinek kell az üzemanyag, és aztán kipufogsz valahol valamit, gépezet, amely egy darabig elkopik, kész, vége, pont, nincs tovább. Jön a pszichológia, az embernek nincs is lelke. Az embernek nincs lelke, mondják. Az ember lelke az csak valami termék, egy ilyen mellékterméke a fizikai folyamatoknak, ami zajlik benne, az agyába. Aztán mihez leállnak ezek a fizikai folyamatok, a lélek mint olyan megszűnik, nincs tovább. Ez az igazság? Ez az igazság? Hát ha valakinek ez tetszik, akkor jó, hát válassza ezt. Utána bánjon úgy magával is, meg másokkal is, hogy ő csak egy állat. Megláttuk, milyen az, testvérek. Láttuk a hitleri birodalomban, meg láttuk a sztalini birodalomban, milyen az, amikor az embert gépnek nézik, meg állatnak. Úgy is bánnak vele. Nincs tisztesség. Tisztességgel eltemetve valaki. Hát minek? Drótokkal összekötjük be az árokba. Zimány József elmondta, hogy a gulágon mit csináltak, ugye? Föl a hullákat a futószalagról, azt mentek föl a meddőhányóba. Aztán utána, amikor kövek jöttek, akkor köveket dobálták rájuk. Mi az? Úgy is bánunk akkor. Magunkkal is bánjunk úgy, nehogy úgy bánjunk már magunkkal, mint emberek, akiknek önálló lelke van. De jön Jézus, testvérek, és Jézus elmondja, hogy az ember egy teremtmény. teremtmény vagy. Te egy lélekkel és testtel bíró személy vagy. Egy önálló személy, egy értékes személy vagy. Istennek egy rendkívüli gondolata testesül meg benned. És Jézus még tovább megy, mert elmondja, hogy bűnös vagy, mert lázadsz ellene, de van számodra bűnbocsánat. És megtérhetsz ahhoz az Istenhez, aki ellen korábban lázadtál, és egy új életet kezdhetsz vele. Ez az igazság, ez a valóság. Nem az a valóság, hogy te egy gép vagy, meg állat vagy. Te sokkal több vagy ennél. De és elmondja azt is, hogy mire van szükséged. Értitek, hogy az Úr Jézus testvéreim megvilágítja a valóságot előttünk, amit nem látunk egyébként. És a harmadik dolog, amiről szeretnék egy picit még beszélni, hogy hogyan érzékeljük mi a világosságot, és mármint, hogy Jézus világosságát, az ige világosságát, úgy érzékeljük, testvérek, hogy hiszünk az igének. Hiszünk az igének. Ragyog közöttünk Jézus, az igében ragyog, és ha mi nem hiszünk az igének, akkor nem fog minket az ige megvilágosítani. Ha hiszünk, megvilágosít minket. A hit nagyon fontos, testvérek, az igébe vetett hit. Nem az a hit, amiről beszélnek, hogy hiszek az észbe, meg hiszek az emberbe, meg én hiszek önmagamba, meg hiszek valami erőbe, energiába, melyik lebeg valahol a világ mindenség mélyén, aztán attól aztán én élhetek, ahogy akarok, nem zavar engem. Nem ilyen hitről, hanem arról, hogy amit a Bibliában Isten mond, ezt elhiszem. Ez a keresztény hit. Ha én hiszek, testvérek, a Bibliának, akkor föltárul előttem a valóság, önmagammal kapcsolatban is, meg a másik emberrel kapcsolatban is. Akkor föltárul előttem, hogy sokkal több a valóság annál, mint amennyit én érzékelek belőle. Mehetek be az anyagba, nem tudom meddig, vagy elmehetek a világűrbe, nem tudom én meddig, de még mindig nem jöttem rá, hogy van lelkem. Mert azt nem tudom kimutatni se mikroszkóppal, se teleszkóppal. De még filozófiailag se tudok rájönni. Egyszerűen az ige vezet rá erre. Ha hiszek az igének, testvérek, és akkor fölfedezek valami többet, valami mást, mint amit addig gondoltam. Egyszerűbben, testvérek, az ige által valahogy az embernek kezd kitágulni a gondolkodása, a látóköre, nem is tudom, hogy mondjam, a horizontja meghosszabbodik, meg minden, testvérek, szélesebbé válik a valóság. Mert az ember hiába néz a mikroszkópjába, meg hiába néz a teleszkópjába, és hiába nagy logikai elméletei és nagy feltalálásai, nem tud rájönni arra, hogy mi a bűn például. De Jézusnak a jelenlétében, az ige jelenlétében kikristályosodik, hogy van ilyen egyáltalán, hogy bűn. Van Isten ellen való bántás, Isten törvényének a megsértése. De van rá kegyelem is, ezt se tudjuk a mikroszkópainkkal kimutatni, hogy van kegyelem. De van kegyelem. Akkor is, ha nem látjuk a testi szemünkkel. Tehát azt szokták mondani a keresztjének, azok olyan ilyen emberek, ilyen, mint a, hogy mondják, ezt a lónak van ilyen napellenzője, vagy nem is tudom minek. Szemellenző, igen. És akkor mondják a keresztjének, azok ilyen emberek. Hát nem a keresztjének ilyen emberek, a keresztjének azok ilyen emberek. Mi nekünk szélesebb látókörünk van, a valóság több, mint amit a laboratóriumban látok. Az ember hiába néz és gondolkozik róla, hogy van-e láthatatlan világ, hát lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. A Bibliában jön Jézus, és elmondja, hogy van sátán is, vannak démonok is, vannak angyalok is, van Isten is. Amit is Isten nem tudjuk feltárni az eszközeinkkel, meg az elménkkel. Amit az elménkkel tárunk föl, az nem Isten. Isten Jézusban tárta föl magát, az igében tárta magát elénk, és ha hiszünk az igének, akkor hirtelen egyszer olyan, úgy kiszélesedik minden. Ugye, ahogy mondtam, hogy a sötét szobába megyünk, és nem tudjuk, hogy mi hol van, de ha meggyullad a villany, rögtön látjuk, mindjárt hoppá, ez egy hatalmas terem, nem egy szűk 2x2-es szoba. Olyan fontos dolgok vannak itt, testvérek, amikről hát nem tudok mindenről beszélni, de az Úr Jézushoz visszatérve még ehhez az ő szavaihoz, amit itt a Jeruzsálemi templomban mondott, Emlékezzetek arról, hogy ott a történetben éppen arról volt szó az előzmények között, hogy hoztak elé egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. És oda lökték. Mit csináljunk vele? Meg kell kövezni. És akkor Jézus nem válaszolt nekik, csak elkezdett a földre írni valamit. És írt, aztán elkezdték sürgetni a zsidó nép vezetője, hogy mondjál már valamit, mit csináljunk. És akkor Jézus fölegyenesedett, és azt mondta, aki közületek nem bűnös, az dobja az első követ. És akkor testvérek, Jézus bemutatta tulajdonképpen, bemutatta azt, hogy ő a világosság, mert ahogy ott ezt mondja az embereknek, a zsidó vezetők között senki nincs, aki fölvenni az első követ és dobná. Mert mindegyiknek a lelki ismeretébe elkezd valami mozogni, és azt mondja nekik, te nem dobhatod a követ, mert te is ugyanolyan parázna vagy, mint akit odalöktél. És fogják magukat a zsidó vezetők, és kimennek egymás után, és senki nem kövezi meg az asszony. Jézus ott marad az asszonnyal. És megkérdezi, hogy senki nem kárhoztatott téged, senki, akkor én se kárhoztatlak, menjél el békességgel, és többé ne vétkezzél. És ezek után mondja azoknak, akik ott maradtak még, hogy én vagyok a világ világossága. Én lelepleztem azokat az embereket, akik, hogy milyen szívük van, hogy gondolkoznak, milyen gonoszak, és milyen kettős mércével mérnek. Ilyen Jézus testvérek, hogy leleplez minket, kimutatja a mi nyomorúságunkat is. Nem, ezért nem könnyű a világosságba megállni, Jézus világosságába. Tudom, hogy nem könnyű, nekem se könnyű, senkinek nem könnyű. Mert Jézus megmutatja, hogy én egy hazug ember vagyok, vagy tolvaj vagyok, vagy parázna vagyok, vagy nem tudom mi vagyok. És ezt nem szeretjük, mert a lelkiismeretünk elkezd mozogni. És a legtöbbször mi is legszívesebben elszaladnánk a világosságból, mert szeretjük a sötétséget. De Jézus nem akarja, hogy elmenjünk, azt akarja, hogy ott maradjunk, hogy megbocsásson nekünk. Mert van ilyen, hogy bűnbocsánat. És van ilyen, hogy újrakezdés. Értitek? Nagyon rendkívüli dolog. De hogy egy másik példát is mondjak, annyi ember keresi a választ, testvérek, a létkérdéseire. Nem érti, hogy az ember honnan jött, hova megy, miért van itt a világban. Aki már csak egy kicsit is gondolkozik, nagyon kevés ember van egyébként, aki egy kicsit is gondolkozik, mert inkább sodródunk a világgal, de aki egy kicsit elkezd gondolkozni ezeken a kérdéseken, és nem csak úgy leéli az életet a világba, hanem egy picit is gondolkozik, az elkezd ilyeneken gondolkozni. Csak éppen hol talál ezekre igaz választ? Ez a kérdés. Hol találok? Ki mondja meg, honnan jöttem, hova megyek? Egyedül, testvérek, az Úr Jézus tudja nekünk megmondani az igazat. Erről is. De ő megmondja, hogy honnan jöttél, hova mész, mi vár téged, azt is megmondja, hogy éljél. Milyen értékek szerint orientálódj. Jézus testvéreim megvilágítja ezeket a legalapvetőbb kérdéseket. Lehet erről itten vitatkozni egyébként, és előhozhatjuk, hogy a filozófusok, hát a filozófusok testvérek több ezer év óta keresik a választ a létkérdésekre. És sokszor elmondtam már, hogy a filozófusok nem találtak választ a létkérdésekre. Egyik jött, és mondta ezt, jött a másik, mondta azt, és egymást cáfolták, végig megcáfolták, végül már kiaknázott a filozófia minden lehetőséget. A 20. század közepére véget ért a filozófia, mint olyan, ma már csak filozófia történet van. És abba kellett beletörődniük, hogy nem találták meg ennyi évszázad alatt a létkérdésekre a válaszokat. De jön a keresztény ember a Bibliához, és a Bibliába olvassa Jézust, és Jézustól mindent megtud. És ha elhiszi, amit Jézus mond, akkor kitágul előtte a valóság. És feltárul előtte a valóság, az igazság. Sok példát lehetne még mondani, testvéreim, de már nem akarom ezt tovább űzni-fűzni. Azt hiszem, hogy ennyi is elég talán, hogy valamit érzékeljünk Jézus mondásának a lényegéből. A lényegéből. Hogy ő azért jött, hogy a világ, az emberiség világossága legyen, és ezek az embereket ő megvilágítsa. Az elméjüket, a gondolataikat megvilágosítsa, hogy megvilágosodott emberek legyünk, akik nem csak annyit látunk a világból, amennyit az öt érzékszervünkkel föl tudunk belőle fogni, amit utána abszolutizálunk, és azt mondjuk, hogy mi az egészet ismerjük, mert ezen túl nincs semmi, mert ilyenek vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy inkább hiszünk Jézusnak, és akkor egyszer csak az ember előtt szépen, fokozatosan kinyílik a valóság. Hogyha pedig az embernek nem kell lesz testvérek, akkor én ma, a mai világban látok egy nagyon szomorú jelenséget, ha nekünk nem kell a Jézus világosság, akkor élünk a sötétségbe. És a sötétségben élő ember, a mai embertestvérek általában ott tart, hogy azt se tudja már mondani, hogy ez a világ, amiben élünk, ez valóságos. Egy csomó ember van körülöttünk, amelyik úgy gondolja, hogy ez a világ csak az egyik világ, ami létezhet. Mert számos világ van. Mert a világok azok tulajdonképpen csak úgymond a fejünkbe léteznek. Most lehet, hogy ez kicsit ilyen elvonnak tűnik nektek, de a fiatalabbaknak már nem annyira tűnik talán elvonnak. Akik nézik a filmeket az utóbbi évtizedekben, ott megfogalmazzák már ezt a Matrix és a hasonló filmekben. Vannak most már újabbak, meg modernebb filmek is, amelyik ugyanezt fejezik ki, hogy az emberek nem tudják pontosan megmondani, hogy ez a világ, ami itt körülvesz minket, ez egyáltalán valóságos-e. Mert létezhet egy másik világ, amiben az én mondjuk a fejemre teszem azt az elektronikus kütyürét, és akkor úgy tűnik, hogy az is ugyanolyan valóságos, mint ez. Vagy elkezdek meditálni, és a meditációba föltárul előttem egy másik világ, ami ugyanolyan reálisnak tűnik, mint ez. És akkor az álomba megyek, és az álomba is egy reális világba vagyok, és akkor most melyik a valóságos világ? Aki testvérek nem rendelkezik egy szilárd kapaszkodóval, azelőtt összezavarodik az egész. Azt merem mondani, testvérek, hogy egyre több ember fog megőrülni, megbolondulni, mert nem tudja, hogy ez a világ, amiben él, ez a valóság világa. Mert elbizonytalanodik. Az agy ilyen egyébként. Az agyunk ilyen, hogy sajnos, ha az ember egyik világból a másikba mászkál, egy idő után az agya nem tud különbséget tenni. Hogy melyik a reális világ. Sőt, sokan ott tartanak, ugye testvéreim, hogy ez a világ a számukra, hogy így mondjam, elviselhetetlen, szomorú világ. Tele tragédiával, itt nem sikeresek, nem szépek. Hát átmegy a másik világba, amit virtuálisnak hisz az elején, ahol mindenki szép, ahol ő is szép, ahol nagyon ügyes, ahol nagyon erős, ahol mindenkit le tud győzni, mindenkit félre tud söpörni. A számítógépek világa ugye erre segít. És egyszerűen, testvérek, aztán ott ragad. Most már én is láttam ilyen filmet a tévében, hogy emberek nem akarnak visszajönni a virtuális világból ebbe a világba. Ott ragadnak. Az agyuk ott ragad. És nem tudja ezt a való világot már érzékelni, nem tud itt jelen lenni, hogy így mondjam, normálisan. Az testvéreim, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos nekünk ez a rövidke mondat, amit az Úr Jézus mond. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az, aki föltárom előtted a valóságot. A való valóságot, az igaz valóságot. Veled kapcsolatban is, a létkérdésekkel kapcsolatban is, a hétköznapi élet kérdéseivel kapcsolatban is. Én megmutatom neked, hogy mi az igazság, a valóság. És akkor tudsz benne élni. Úgyhogy boldog legyél, és másokat is boldogítsál. Hát, Rembrandt képétől indultunk, a kis gyermektől, akiből a világosság árad. Hát oda is érünk most vissza. Adja meg nekünk a világosság, hogy megvilágosodjunk, és tudjuk az ő szavát hinni, és föltáruljon előttünk az, ami van, amiben vagyunk, ahova tartunk. Örvendezzünk ennek a Jézusnak, és imádjuk ezt a Jézust ma is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked azt, hogy te a világ világossága vagy, és te ragyogsz ebben a világban az igén keresztül. És köszönjük néked, hogy meg tudsz előttünk világítani a te információiddal titokzatos dolgokat. És köszönjük, hogyha neked hiszünk, akkor egyre mélyebben, egyre szélesebben kitárul előttünk a valóság. És köszönjük néked azt, hogy nem élünk tovább abban a szűkre szabott világban, amit magunknak elképzeltünk, öt érzékszervünk által. Látod, hogy amíg ebben élünk, addig úgy vagyunk vele, hogy azt hiszük, hogy ez a teljes valóság. Azt gondoljuk, mint a novellában a vakok, akik azt hitték, hogy az a világ, amiben ők élnek, az annyi, amennyit ők érzékelnek belőle. És amikor jött közéjük egy látó, akkor elkezdett beszélni a valóságról, ami igazán körülveszi őket, és megölték végül, mint álmodozót. Ó, Urunk, Te nem álmodoztál, Te a valóságot mondtad nekünk is, és mondod ma is, mi álmodozunk. Mi az érzékszerveinkkel olyan keveset tudunk felfogni, olyan keveset tudunk látni, de Te beavatsz minket a valóság rejtelmeibe. Segíts a Te szavaidra hallgatnunk, betlehemi gyermek. Urunk Jézus, segíts, hogy megismerhessük általad önmagunkat, ezt a világot, amiben élünk, az egész valóság struktúráját, hogy ne csak a részeket lássuk, hanem el tudjuk helyezni ezeket a részeket a nagy egészben. Segíts bennünket, hogy megvilágosodjon az elménk a Te igédbe vetett hit által. Köszönjük néked azt, hogy most imádhatunk téged, aki ma is élsz, aki szólsz, aki elvezetsz minket magadhoz, az üdvözítőnkhöz, az Urunkhoz. Kérünk, áld meg most a karácsonyunkat a szívünkben, otthonainkban, itt a gyülekezetben is. Áld meg most úrvacsorai közösségünket is, és add, hogy tudjunk a Te világosságodban örvendezni, és járni a Te világosságodban. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy láthatjátok, testvéreim, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik szeretnének az úrvacsorával élni, és bírják egyházunk felhatalmazását, és azokat szeretettel hívjuk az úrasztalához. Hirdetem, hogy legközelebbi gyülekezeti alkalmunk hétvégén lesz, szilveszter közeledik, és szombaton este 4 órakor lesz szilveszteri istentiszteletünk, és új év első napja vasárnapra esik, akkor 9 órakor van az istentisztelet, hát ezt nem tettük el, most is 9 órakor leszünk, ha Isten éltet bennünket. Szeretettel hívunk, várunk benneteket az alkalmainkra. Akiknek el kell menni, azoknak innen erről a helyről szeretnék áldott karácsonyt kívánni a továbbiakban is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Most testvéreim, a 324. énekünknek az első 2 versét énekeljük el, a 324. énekünk első 2 versét. Örvendjetek keresztjének, nyíljatok meg nyelvek, szívek, az idvesség Istenének. Az ének eléneklése után, akik nem kívánnak itt maradni, azok elmehetnének, és mi pedig folytatjuk akkor az úrvacsorával az Isten tiszteletet.